Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket. A legutóbbi beszélgetésünk során abban maradtunk Rab Árpáddal, hogy folytatjuk a gondolatsort, hogy a legutolsó adásunkban a jövőkutatásról, egy jövőkutató munkájáról és dilemmáiról beszéltünk, és nem volt időnk már a mesterséges intelligenciával foglalkozni, de ez nem baj, hiszen most több időt tudunk erre szánni. Úgyhogy újra köszöntöm itt a stúdióban Rab Árpád jövőkutatót.
Szép napot mindenkinek!
Hát kezdjük a fogalommal. Mi is az a mesterséges intelligencia?
Mindenképpen nagyon-nagyon sok adaton alapuló statisztikai algoritmusok összessége, ami különféle módokon használható, rengeteg válfaja tud lenni, általános mesterséges intelligenciák, funkcionálisak, de alapvetően egy gépről beszélünk, a statisztikai algoritmusok összességéről, ami néha már önmagát tanítja, sőt egyre többször önmagát tanítja, de a kulcs szerintem az egy ilyen hármas egység, az egyik az, hogy nagyon sok adat, a másik az a számítások és mintázatkeresések, végül pedig egy eredmény, ami kijön elénk és leteszi elénk, és azzal, hogy mit kezdünk.
Tehát akkor nem egy mesterséges intelligencia van, hanem sokféle, és ezen belül lehetnek funkcionálisak, tehát amik csak egy-egy probléma megoldásával foglalkoznak?
Igen, én ezeket szeretem leginkább. Szerintem a társadalomnak a funkcionális, transzparens és kicsi mesterséges intelligenciák. A jó kicsi alatt mondjuk azt, hogy egy otthoni hűtés-fűtés kezel, vagy mondjuk egy önvezető autót bizonyos helyzetekben megment egy veszélyes helyzetből. Az általánosak például a ChatGPT nyelvi modell, ami mindenről tud beszélgetni, vagy egy akár egy egész város irányításáért felelő mesterséges intelligencia. Sok lehet. Alapvetően a problémánk az, hogy ahogy az előző adásban is beszéltük, nagyon gyorsan, nagyon sokan lettünk. Ez zárt a rendszer, és az erőforrások szűkösek, és nagyon sok strukturálatlan adatunk van. És a mesterséges intelligencia azt próbálja tenni, hogy a sok strukturálatlan össze-vissza adatból egy struktúrát, mintázatot pont találni, és abból javaslatokat tesz le elénk.
Tehát próbál eligazodni.
Igen.
Ebben a hihetetlen nagy információ özönben, hiszen ugye nagyon sok adatot gyűjtöttünk, az előző adásban beszéltünk klímáról, a klímával kapcsolatos adatoknak a bővüléséről, az időjárás előrejelzés pontosságáról, és így tovább, és így tovább. Ez mind-mind adatokra, egyre több adatra, műholdas adatokra, szárazföldi vagy tengeri állomások egyre gyakrabban megszerzett adataira épül, és ebből von le a mesterséges intelligencia akkor megfelelő következtetést. Most én azt olvastam, hogy 10 év múlva 15 milliárd mesterséges intelligencia lesz. Nekem ez egy melbevágó szám volt. Ez lehetséges? Vagy elírták a számot?
Nem. Ennyi biztos, hogy lesz. Akár lehet, hogy még több is. Már évek óta használunk úgy mesterséges intelligenciákat, hogy eddig nem tudatosult. Tehát akár egy útvonaltervező, amikor így a városban megyünk, akkor az alapján teszi a javaslatait, hogy a háttérben ilyen összetett programok dolgoznak. Most már látni is fogjuk őket sokszor, tehát lehet, hogy a közeljövőben ugye egy olyan orvossal beszélgetünk, aki igazából egy mesterséges intelligencia, viszont bizony dolgokban tanácsokat ad. Ilyen szempontból nagyon sok lesz. Azt is látni kell, hogy ez egy nagyon erőforrásigényes technológia. Zabálja a processzoridőt, az energiát és a vizet, mint vízhűtés, tehát az, hogy így végtelen számban elterjedjen, az nem. A most következő 3-4-5 évben fog az kiderülni, hogy mikor működik jól, és mire tudjuk jól használni. Ez most egy ilyen minden felforgató lehetőség, egy platform technológia, amire most ültetjük rá szolgáltatásokat.
Ez olyasmi, mint az ipari forradalom volt?
Igen. Igen, olyan, mint amikor kicsit, mint ha héten autópályák lennének mindenütt, de hogy milyen autó megy rajta, hova, miért, hogyan közlekednek, ez most zajlik.
Egyre több adatot egyre gyorsabban dolgozzuk fel, és próbáljuk ezáltal megérteni a világot, és befolyásolni részben a döntéseinket, illetve alkalmazkodni a változó körülményekhez. Ez a jóhiszemű forgatókönyv.
Ez a jóhiszemű forgatókönyv, csak egy apró példa, hogyha most egy orvos elkötelezetten próbálja követni a legfrissebb szakirodalmat, akkor ez egy hónap alatt pontosan 35 nap olvasási időt jelentene neki. Tehát nem tudja minden olvasni, és akkor nem aludt és nem dolgozott. Hogyha le tudok fejleszteni egy olyat, aki elolvassa helyette, és a megfelelő időben ad egy tanácsot, hogy nézd, ebben van egy új kutatás, akkor győztem. Nem az a célom, hogy lecseréljem az orvost, nem az a célom, hogy uralkodó, amit fejleszek, viszont ez nagyon nehéz. nehéz. Mert az emberi kultúra és társadalom azért 12 ezer éven keresztül fejlődött, és most ezt próbáljuk mint lekódolni. És az ember az más, az ember irracionális, az ember tud változatos döntéseket hozni, és most ezt próbáljuk algoritmizálni, nullák és egyesek sorozatává változtatni, csak hát tudjuk, hogy az életben van olyan dolog, ami néha igaz, néha nem. Most például az autó tervezésnél, hogy a záróvonalon nem mehet át egy autó. De mi van akkor, ha tudom, hogy egy balesetet megelőzne, és csak 10 centit kell átmennie. Tehát nem mindegy, hogy programozom.
Ők egy őz belép elém.
Pontosan.
Nem is feltétlenül egy másik ember elütésének a veszélye miatt, hanem mondjuk egy állat.
Igen.
Megjelenik, ezt nem biztos, hogy a mesterséges intelligencia tudja érzékelni azonnal.
És az uniformizáció sem biztos, hogy jó. Tehát ugye a mesterséges intelligenciák, technológiák arra valók, hogy hatékonyak legyenek. Mert mi nem vagyunk azok, és ahogy az előző adásban is beszéltünk, most hatékonyaknak kell lennünk, mert kevés az erőforrásunk. De nem biztos, hogy mindenki ugyanolyan sebességgel akar vezetni. Nem biztos, hogy minden diákot ugyanarra kell megtanítanom. Ha nem ugyanarra, akkor mit mérjek? Mik azok a képességek, amik fontosak? És itt jön be egy másik nagyon izgalmas dolog, hogy a mesterséges intelligencia historikus adatokon dolgozik, tehát az eddigi adatokon, de én a jövőt akarom vele formálni, tehát nekem kell megálmodnom, hogy milyen adatot akarok elérni, és utána a felé mozogni.
Igen, de egy hihetetlen a fejlődése és a mesterséges intelligenciának. A kollégáim, akik készítettek nekem egy háttéranyagot, most itt a beszélgetés keretében, tehát a rádióhallgatók nem fogják látni ezt a képet. Megmutattam a beszélgetés előtt önnek. A mesterséges intelligenciával megadták neki a paramétereket, készült egy festmény. Hát az elég kezdetleges volt. Egy évvel később csak egy esztendő telt el, hibátlan, tehát művészi produkciót végzett, vagy készített ugyanaz a mesterséges intelligencia. A másik példaadás lesz 5 vagy 6 évvel ezelőtt, amikor megtanították sakkozni, és a legjobb sakkozó programot 4 óra tanulás után a mesterséges intelligencia megverte. Ez azért elég riasztó tempót mutat ez a fejlődés.
Igen, szuper exponenciális, tehát egy elképzelhetetlenül gyorsan tanul, tanítja magát. Most már maguk a fejlesztők sem értik nagyon sok algoritmus működését, és most jönnek azok, hogy jó, akkor mit kezdjünk vele. Egyrészt nagyon ijesztő, egy tükröt tart elénk, hogy akkor ki vagyok én, mondjuk most csak az én esetemben nézve, mint kutató. Eddig elolvasok hetente 10 könyvet. Ezekből a tudást kijegyzetelem, összegzem, leírom, és megjelentetem cikként. Mondjuk ez az egyik folyamatom. Most ezt a mesterséges intelligencia 15 milliárd cikkel megcsinálja, és elolvassa őket, megírja. Akkor én hol vagyok kutató? Egyik első, amit a mesterséges intelligencia folyamatok felé tett, tart egy tükröt. Mi a fontos neked? Mi a festés? Azért festek, mert szeretek festeni, vagy azért, mert az ecsetkezelésem egyedülálló a világon. Most már ez nem számít az ecsetkezelés, mert tényleg bármit megrajzol. Másik kérdés, hogy most nagyon sok gyerek, vagy akár olyan felnőtt, aki nem tudott rajzolni, most tud festeni, képregényeket készíteni. A mesterséges intelligencia egy képességkibővítő technológia. Ha akarsz valamit, és jó vagy valamiben, akkor sokkal gyorsabban, sokkal szebben, sokkal ügyesebben meg tudod csinálni. Ha nem akarsz semmit, akkor viszont, ahogy az előző adásban beszéltük, könnyen termékké válhatunk, mert akkor az van, hogy helyetted megrajzolja, és hogyha valaki középszerű és az ipari társadalom értékei szerint mozog, akkor viszont a mesterséges intelligenciában látott tükör az veszélyes számára.
Akkor jogos a kérdés, én azt gondolom, hogy használjuk ezt a mesterséges intelligenciát, vagy a rabszolgái leszünk? Előnyét élvezzük, vagy kiszolgáltatottá válunk?
Ez most rajtunk múlik. Most még ott tart a fejlesztés és fejlődés, hogy abszolút rajtunk múlik. Itt nem arról van szó azért, hogy itt valamiféle, nem tudom, ilyen sci-fi filmekben látott gonosz mesterséges intelligenciák tudják uralni a világot, mert ettől messze vagyunk, meg nem is úgy működnek az informatikai rendszerek. Viszont csak azért, hogy önmagáért fejlesztünk egy energiafaló technológiát, nem éri meg. Hogyha tudok egy olyan választ adni, hogy a mezőgazdaságban 15%-kal nagyobb terméshozamot tudok elérni így és így és így, akkor jó. Ha azt mondom, hogy a célzott gyógyszeredéssel Magyarországon évente 20 ezer ember életét tudom megmenteni, ahogy most mutatja egy forgatókönyv, az szuper. Ha azt mondom, hogy csak úgy használjuk jobbra-balra, az nem jó. De akár az emberi kommunikációt is megváltoztatta, csak egy példa, az előbb említette a képrajzolást. Képzeljük el azt, hogy most arra képes, hogy én beszélek, és közben, miközben beszélek, egy filmet csinál. abból, amit én beszélek. Valós időben olyan gyorsan rajzolja a képeket. Ezt bevezethetem az oktatásba, és a tanárok akkor úgy mesélnek a, mondjuk a másik világháborúról, hogy merre mentek a tankok, hogy közben megy egy kis film, miközben beszél. Csak persze nem mindegy, hogy akkor melyik képeket használja. Azon a képen, hogy ábrázoljuk az egyik oldal katonáit, másik oldal katonáit. Vagy akár az, és ami még inkább a 15 milliárd mesterséges intelligencia mellett fontos, hogy mindenkinek saját mesterséges intelligenciái lesznek. Addig beszélgetünk az általunk használt mesterséges intelligencia, hogy ő az én fogalmaimat fogja használni. És hogyha például mi most egymással beszélgetünk, és én azt mondom hajó, és ezt kivetítenénk, akkor az a hajókép jelenik meg, amit én gondolok a hajóról, ami lehet, hogy egy kicsit más, mint amit ön gondol, mert én vitorláshajó, vagy stb. Lehet, hogy az emberi kommunikációnak egy mélyebb megértését tudjuk létrehozni, és csak 1% a 100 közül.
Az elmúlt percekben néhány olyan példa hangzott el, ami ennek a hasznát igazolja, és biztos, hogy ha jól használjuk, ha felelősen használjuk, ha okosan, és a használat során is használjuk a józan paraszti eszünket, akkor az a javunkra válhat. De azért érdemes beszélnünk a félelmekről és a veszélyekről is. Én 5 területet írtam föl magamnak, tudomány, gazdaság, kultúra, társadalom és politika, politikai élet. Mindegyikhez csak egy-egy mondatot mondok. A tudományban a mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatók fele úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia használata révén 10% az esély annak, hogy a civilizációnk elpusztul. Hát ezen erősen meglepődtem.
Igen, más kérdés, hogy elég magas a százaléka annak, hogy elpusztulunk, ha nem oldjuk meg a klímaváltozást például, vagy nem oldjuk meg azt a végtelen sok társadalmi egyenlőtlenséget, ami most a Földön van, és egy rendkívül sok feszítő problémát fog vezetni a háborúk, vagy ilyesmik esetében. Igen, ez azért jó, hogy van egy ilyen szám, ami egyébként jó, hát erős szám, tehát hogy nem tudom mi alapján számolták ki, bepróbáltam kibogozni. De akkor most ezt tudjuk. Akkor azt kell megnézni, hogy lehet ezt megakadályozni. Tehát például mesterséges intelligenciához ne kerüljenek rakétaindító kódok. Tehát, hogy ezt kell eldönteni, hogy pontosan hogy pusztítja el az emberiséget úgy, hogy például hoz egy döntés, hogy akkor ezentúl nem öntözöm a növényeket, mert az nem gazdaságos, és egy csomó ember éhen hal. Tehát, hogy nagyon sokszor az van, hogy az amúgy rossz döntéseinket lekódoljuk, és ha ezeket nem felügyeljük, akkor valóban lehet egy olyan kimenete, ami nagyon káros az embereknek. Nagyon sokat tanult az emberiség az internet és a fejlett technológiáknak a kudarcaiból az elmúlt 15 évben. Ezért vagyok bizakodó a szabályozás és a tudomány terén is, hogy most egy kicsit okosabban használjuk.
Ezt jó hallani. Nézzük a gazdaságot. Csak egy példát mondok, hogy elveszi a munkánkat. Tehát a robotizáció és a mesterséges intelligencia térnyerése az elveszi majd a munkámat.
Ez a legelső hatás, amivel szinte mindannyian fogunk találkozni. Most Magyarországon 6-700 ezer ember munkáját érinti a mesterséges intelligencia különböző mértékben. Itt az egyik az, hogy mi nem attól félünk föltétlenül, hogy elveszi a munkánkat, hanem hogy elveszi a pénzünket. Tehát, hogy az nem baj, ha én 8
órát... Kettő összefügg azért.
Igen, csak hogyha mindenkinek van azért olyan munkaszakasza, amit nem szeret annyira, vagy azért, mert olyan munkakörülmények vannak, vagy mert rutinszerű, unalmas. Ezt nem baj, ha megcsinálja a gép. Az a kérdés, hogy akkor, hogyha eddig 8 órát dolgoztam, és most 1 órát, akkor mit kezdek a héttel? Vigyázok a természetre, az egészségemre, vagy még többet dolgozom? Vagy,
és az egy órában megkeresem azt a pénzt, amit korábban a 8 órában, igen, és fönn tudom-e tartani az életszínvonalamat, tehát itt azért néhány kérdés fölmerül.
Igen, és ezek most a kapitalizmus nagy kérdései, ezek is sok más mellett. Tehát azért mondtam csak így, hogy nem attól félünk, hogy elveszi a munkánkat, hogy pont ez kell, ez a tükör, amiről beszéltünk, hogy jó, mi az a munkámban, amit én végül is untam, és nem baj, ha kiszervezek, és mi az, amit viszont szeretek. Ez az önismeret nagyon érdekes, megint csak, hogy visszatérünk, hogy az emberi értékek, például az önismeret, jó önismeret, a mesterséges intelligencia fegyverré válik a kezünkben. Tehát
például akkor, hogyha marad 1 óra, vagy 2 óra, vagy 3 óra, a másik 5 órában akkor valami másik hasznos tevékenységet keresek. Akár vállalok egy másodállást. Vagy a cégen belül csinálok valami más hasznos tevékenységet?
Igen, és aki mondjuk jó könyvelő, és eddig 10 céget tudott könyvelni, egy jó mesterséges intelligenciával 100-at is le tud. Én még jobban örülnék azért, hogyha ezekre a válaszok azok lennének, hogy amire eddig azt mondtuk, hogy nincs időnk, akkor arra fordítanánk a saját egészségünk, a családunk, igen, vagy a természet.
Például a közösségi életünknek a megerősítésére, ami ugye visszakanyarodik ahhoz, amit az előző adásban beszéltünk, hogy a katedrális építő képesség és a közösségi élmény átélése nélkül sokkal nagyobb esély van arra, hogy az ön szavait idézem, termékké váljunk, kiszolgáltatottá váljunk. Talán ezt az időt fordíthatnánk erre is. kultúra. Feleslegessé válnak a kiváló művészi produkciók, hiszen a mesterséges intelligencia sokkal rövidebb idő alatt állít elő festményt, verset, dalt, zeneszámot, tehát gyakorlatilag helyettesíti a ma kiváló és komoly sikereket elérő művészeket.
Ez egy nagyon-nagyon komoly kihívás. Olyan értelemben, hogy maga, tegyük most a művészetet tényleg csak, hogy egyszerűen közelítsem meg magam felé, van egy alkotási folyamat. Az, hogy én létrehozok egy, hogy írok egy verset. Azt elvileg nem veszi el tőlem senki, írhatok verset a jövőben, amennyit akarok, mert magamnak írok, kifejezem a, nem tudom, bennem dúló érzelmi viharokat. A másik az, hogy viszont a befogadó elolvas egy verset, és mondjuk felszabadít benne valami jó dolgot, tehát érzelmileg reagál. Annak mindegy, hogy Emi írta, mesterséges intelligencia írta, vagy ember, hogyha benne ezt a hatást eléri. A fő probléma inkább az, hogy annyira sok van, hogy nem biztos, hogy a kettő között megtalálom az egyenes utat, tehát hogy az az ember annak a jó értéke jusson el ahhoz, és ő visszajelezzen neki, akár a pénzével és figyelmével, és ezzel motiválja a művészt. Tehát, hogy a motivációkat csökkenti, és a zajt hihetetlen megnöveli, és ez egy komoly probléma, ahol szerintem nem a technológiával lehet megoldani ezt sem. Tehát nem azzal, hogy leszabályozzuk, megtiltjuk a Photoshopnak, hogy készítsen bizonyos képeket, hanem az kell, hogy minél közelebb alakuljon az értéklánc, tehát a művészekkel próbáljunk közvetlen kapcsolatba lépni, nem személyesbe, hanem mondjuk őt személyesen követem technológián keresztül, és amit kirak képet, akkor azt látom, és nem az emiken keresztül generált képeket nézem.
Társadalmi és magánéletit is mondhatok. Tehát ugye, hogyha olvastam, hogy van az úgynevezett deep fake felvételek, tehát csinálnak hamis, manipulált fotókat, videókat. Azzal társas kapcsolatokat, akár házastársi kapcsolatokat is szét lehet zúzni, szét lehet bombázni.
Igen.
Vagy a munkahelyén az embert el lehet lehetetleníteni, hogyha valaki mondjuk pikkel a másikra. Ez azért óriási veszély, hogy rólam egy mesterséges intelligencia előállíthat hamisított fotókat, hamisított híreket, és utána nem győzök kapálózni, mentegetőzni, járhatom a bíróságot, tehát mire igazam lesz, addigra már 55-ször kabátlopási ügybe keveredtem.
Igen. Ez a társadalmi bizalom kérdésköre, és ezt a bizalmat nagyon alássa. Valós időben meg tud változtatni képeket úgy, hogy élethű, akár hangot. Valakiről van egy 10 percnyi hangja, akkor létre lehet hozni. És ez szuper, mert Cseh Tamással ki tudunk adatni egy új albumot, vagy a Beatles-szel, de másrészt meg nem szuper, mert lehet az, hogy megy a tévéhíradó, és én nézem, és közben más van ott, mint amit láthatok, mert a digitális környezet manipulálható. Itt egyrészt a kritikus gondolkodás és médiatudatosság fejlesztése nagyon fontos. Ami nem csak technológiáról szól, hanem érdekekről, józanparaszti észről, stb. A másik, hogy lassítanunk kell néhány dologban, például az értékítéletekben. Tehát az a gyanú mindenkiben fönn kell legyen, hogyha valakiről eddig tudta, hogy egy ilyen ember, és hirtelen előkerül egy videó, ami nagyon más ember, azért adjon annak időt, hogy akkor ez biztos így van-e, kérdezzen rá. Most nagyon könnyű manipulálni és befolyásolni az embereket. Nekünk kell egy picit lelassítani. Én amúgy is az egész közösségi médiánál én nagyon szerettem volna, hogyha egy ilyen lassítási folyamat van. Mondjuk azt, hogy mindig egy nappal később jelennek meg a posztok. Hogy egy kicsit üljünk rá, hogy aludjunk rá egyet.
Majd a lassításra is visszatérek, de az utolsó a politikai élet, mert az előző az oda is leágazik, hogy ez fölkínálja, tehát a hamis képek, a hamis hanganyagok, a hamis fotók, a hamis hírek gyártása mesterséges intelligenciával, tálcán kínálja a politikai manipulációnak a lehetőségét, ami befolyásolást jelent egy választási kampányban, a választási eredménynek döntő befolyását, és akkor az egész, amit a demokráciáról erről gondoltunk, vagy eddig gondoltunk, azt el kell felejteni, vagy legalábbis zárójelbe kell tenni, tehát a demokráciát veszélyeztető elemként, tényezőként jelenhet meg a mesterséges intelligencia az alapján, amiről az előbb beszéltünk.
Igen. Igen, ez az egyik legkomolyabb veszélye. Amúgy is a digitális kultúra és a közösségi média az rombolja a demokratikus alapértékeket olyan szempontból, hogy egyrészt lehetővé teszi a szólásszabadságot, hogy beszélgessünk egymással, és ez szuper, nagyon szeretem. De azt látni kell, hogy a digitális kultúra azt mondja, hogy minden embernek csak egy tulajdonsága van, nem tudom, ebbe a közösségbe tartozik. Pedig mi eddig, mint emberek tudtuk, hogy valakinek több tulajdonsága van, hogy kicsit lusta, de jóindulatú, jól vezet, de nem tudom mit, hanem most azt gondoljuk, hogy csak egy van, mert egy olyan közösségbe tartozik. A másik, hogy létezik ez az érzelmi fertőzésnek hívott dolog, amikor valakit körbeveszek olyan kulturális objektumokkal, akkor eltolódik abba a gondolkodása. 10 évvel ezelőtti kutatások, nagyon nagy mintások, több millió emberen, hogy negatív posztokat raktak az emberek közé, és tényleg elkezdtek negatívan gondolkodni. Ez egy régi dolog, tudjuk, csak hogy tényleg működik, és most mesterséges intelligenciával azt meg tudom milliószorozni. Tehát olyan környezetbe tudom hozni az embereket, hogy befolyásolom a hozzáállásukat. Első körben nem is biztos, hogy az a legrosszabb, hogy valamilyen irányba manipulálom, még rosszabb az, hogy annyi igazságot mutat, hogy elveszíti az etikai alapelvekben való hitét. Azt mondja, hogy nem tudom, kinek higgyek, nem is hiszek már senkinek, nem is fontos semmi. Már nem fontos az igazság, az a lényeg, hogy amit én gondolok. Ez az egyik legnagyobb bűn.
Hát igen, ez akkor egyrészt erősíti az individualizációt, amiről beszéltünk már, ez egy veszélyes folyamat, hogy még individualistábbak lesznek az emberek, és hát ennek a gondolkodásnak a végén mi van? A nagy nihil.
Igen, csak ez nem elfogadható, és azért hál' Istennek ez egy olyan, ez egy veszélyforrás, amit látjuk, hogy van, és tényleg befolyásolja a társadalmunkat, de nem annyira azért mindig az van, hogy van egy 80% az embereknek, aki jól csinálja ezeket az ügyeket, csak nem látjuk őket. Pont az aktívakat, a tudattalanokat látjuk, és az ő digitális lábnyomaikat. Azok, akiknek máshol is vannak jó értékeik, mondjuk egy kulturális tőkéik, hogy értelmezzenek híreket, azokon látszik, hogy a digitális technológiák azok nem okoznak ekkora nagy károkat.
Az imént mondta néhány perccel ezelőtt, hogy lassítani kellene. Lassítani, és márciusban, ez év márciusában jó néhányan tudósok, kutatók, techvezérek, például Elon Musk, a Sorbonne, a Princeton, az MIT, a Berkeley kutatói, és még sok mindenki nyílt levelet írtak. Ön bizonyára ezt ismeri, a mesterséges intelligenciát fejlesztő nagy cégek vezetőinek. És azt kérték ebben a nyílt levélben, hogy legalább fél évre függesszék fel a tevékenységüket, lassítás, amíg nem születnek közös biztonsági protokollok, amiket aztán független szakértők is ellenőrizhetnek. Most a folytatás az érdekes még különösen, az eddig is az volt. Az aláírók szerint ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia okozta károkat kordában tartsuk, az atomfegyverekhez hasonló megállapodásokra volna szükség, de mindenekelőtt le kellene lassítani, ugye, lassítani a technológiához való nyilvános hozzáférést.
És ez így is van jól. Tehát egy olyan robusztus technológiáról beszélünk, amit nem lehet csak úgy odaadni embereknek, vagy az üzleti szférának, aki bármire használhatja, mert könnyen tudok vele manipulálni. Tényleg nagyon fontos technológia a jövőnk szempontjából. Hozzá fog járulni, hogy megmentsük a földünket. De oda kell kitalálni a standardokat, a szabályozás is nagyon igyekszik, nagyon gyorsan dolgoznak rajta, nagyon sokat tanultak az elmúlt 15 évben, és jól mutatja azért, hogy ilyen felelőtlennek titulálják sokszor a nagy cégeket, de egyrészt ők maguk írták ezt, de és most is például az Európai Unió új szabályozási lépései haladnak előre, maguk a nagy tech cégek ott állnak sorban, és azt mondják, hogy mi már most, nem kell a 2 év moratórium, már most magunkra nézve el fogjuk fogadni ezeket az irányelveket, mert mindenki érzi, hogy ez egy szuper lehetőség, de nagyon el lehet rontani. Tehát a mesterséges intelligencia kicsit olyan, mint egy kilőtt puskagolyó, tehát becélzom, azt gondolom, hogy jó van, és kilövöm, de mi van akkor, ha mégsem céloztam be, nem adtam neki egy olyan adatot, ami fontos, stb.
Ugye említette egy fél mondattal, hogy az Európai Parlament is foglalkozik ezzel, valóban néhány héttel ezelőtt az Európai Parlamentben egy komoly vita volt erről, hogy hogyan lehet ezt szabályozni, hogyan lehet korlátok közé szorítani, hogyan lehet a magunk védelmét, az egyénnek a védelmét, a közösségnek a védelmét, a demokráciának a védelmét hogyan lehet biztosítani. Nagyon érdekes volt, hogy az egyik felszólaló, egy magyar képviselő a végén hozzátette, hogy a felszólalását egy mesterséges intelligencia írta. Csak azért, hogy érzékeltesse, hogy bizony egy politikai beszédnek, egy felszólalásnak is a szövegét ma már a mesterséges intelligencia képes elkészíteni.
Így van. Egyébként nagyon látványos eredményei vannak, tehát akik használják, tényleg olyan szövegeket ír, úgy beszélget, ez nagyon-nagyon meghökkentő vagy ijesztő az emberek számára. A szabályozás az kell. Egyébként Az Európai Unió ilyen szempontból élen jár, nagyon igyekszik, ez nem azt jelenti, hogy a csata valaha véget ér, vagy hogy van tökéletes megoldás. Különféle irányelvek vannak kockázati szintekről, adatvédelemről, de azt is látni kell, hogy azzal, hogy mi szabályozik és védjük magunkat nagyon helyesen az alapvető értékeinket, demokráciákat, ez például versenyhátrányt jelent olyan országokkal szemben, ahol erre nem figyelnek, és emiatt robusztusabb, hatékonyabb a mesterséges intelligenciájuk.
A végére kanyarodva a beszélgetésnek, jövőkutató, mesterséges intelligencia. Mire számít egy jövőkutató a mesterséges intelligencia tekintetében? Mindazon dilemmákat, ugye mérlegeltük az elmúlt percekben hasznokat, károkat, előnyöket, veszélyeket. Mire számít a jövőkutató? Tehát ha most én lennék egy nagy cégnek a vezetője, és érdekelne ez a téma, és megkérdezném, akkor milyen diagnózis vagy prognózis mondaná nekem?
Én azt mondanám, hogy a következő egy év azzal fog telni, hogy nagyon sok probléma és ilyen esemény lesz a mesterséges intelligencia közül, amikor rácsodálkozunk a hatékonyságára. Rosszul vezetett közlekedési baleset lett, rossz orvosi döntés hozott, nem is úgy írta meg. Tehát most rácsodálkoztunk, hogy milyen csodálatos, jön egy kis kudarc élmény, hogy de nem is olyan okos, és utána elkezd a helyére kerülni. Amik most értékteremtő fejlesztések, látszik, hogy 3-4 éven belül zárulnak le, és akkor kezd tényleg működni. Én azt mondanám, hogy mindenki fejleszte a saját mesterséges intelligenciáját, mert akkor lesz olyan, amilyennek ő szeretné, biztos, hogy használni fogjuk őket, biztos, hogy lesz nagyon sok általános mesterséges intelligencia, de ezt ne felejtsük el, hogy ez egy gép. Minél jobban megfogalmazom, hogy mit akarok megoldatni, és van bőven probléma, amit meg kell oldanunk a Földön, azokban fog segíteni, de ő csak egy kiegészítő eszköz.
Hát az lenne, hogyha egyébként is használnánk kiegészítő eszközként a problémáink megoldására, legyen szó klímáról, gazdasági problémáról, egészségügyi problémákról, és nem pedig másoknak a manipulálására, mások jó személyiségével való visszaélésre. Egy utolsó tanács, most szerepet váltok, nem egy elképzelt vállalatvezető, hanem magánemberként. Tehát nekem, bárkinek a hallgatók közül, mit tanácsol? Mit tegyünk? Hogyan védekezünk ezek ellen a veszélyek ellen?
Mindenképpen legyünk kíváncsiak, és viselkedjünk okosan. Tehát a legtöbb technológia mögött azért az érdekek mindig felfedezhetők. Tehát ha valaki könyörög a figyelmemért és el akar adni nekem valamit, az neki fontos, nem nekem. Tehát hogyha már x-szer ajánl valamit, hogy ezt olvassam el, vagy ezt a terméket vegyem meg, mert nekem nagyon jó lesz, hát nem, először én fogalmazza meg a problémáimat. Tehát ez az egyre hátralépés, és mi az, ami nekem kell, és utána arra megoldást találni, az mindig működni fog. A másik az, hogy nézzük meg a szűkebb környezetünkben, hogy mi működik. Kérdezzünk. Nem az a probléma, szerintem az emberiségnek most, hogy lelassulunk, az lenne a jó, hanem az, hogy nem kérdezünk, nem vagyunk elég kíváncsiak. Próbáljuk ki, nem mondjuk azt, hogy ez egy misztikus technológia, nem az. Mesterséges intelligencia mágiának, varázslatnak hangzik, nem az. Ez egy összetett gép. Nézzük meg, hogy én mire tudom használni. Nevezzük meg azt, hogy mi az, amit eddig nem tudtam megcsinálni, és már nagy valószínűséggel a mesterséges intelligencia segítségével meg lehet csinálni. Ha nincs semmi megoldandó probléma a környezetében, akkor ez egy irítésre méltó ember.
Hát nyilván mindenkinek van megoldandó problémája, minden embernek és minden családnak, minden közösségnek, de hát azért vannak a tapasztalatok, és azért vannak a gépek, hogy ez segítsen nekünk a problémáknak a megoldásában. Reméljük, hogy ha mondjuk egy év múlva, vagy két év múlva újra leülünk beszélgetni arról, hogy na és akkor hol tart most a mesterséges intelligencia, csupa jó hírről tud majd beszámolni nekünk. Én köszönöm, hogy a második alkalommal is itt volt velünk. Rab Árpádot hallották, jövőkutatót. Ebben a műsorban csak a mesterséges intelligenciáról beszélgettünk. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, és tartsanak velünk a következő adás hallgatása során is.
Köszönöm szépen, nagyon élveztem a beszélgetést.
Viszontlátásra.
Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.